Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket én is az év utolsó Isten tiszteletén, ezen a nagy-nagy ünneplésen, mert abban vagyunk és arra készülünk még inkább, hogy csatlakozzunk a menny ünnepléséhez. És nagyon jó így szembenézni veletek és azt mondani, hogy együtt voltunk az elmúlt évben, és remélhetőleg holnap reggeltől együtt megyünk tovább a következő évbe. Amíg így állunk, addig szeretném, hogyha az igehirdetés előtt imádkoznánk azokért, akik most nem lehetnek itt velünk. Mert karácsonykor arról beszéltem az ige alapján, Mária József, a bölcsek és a pásztorok helyzete alapján, hogy nem tudhatod, hogy milyen körülmények lesznek adottak egy adott élethelyzetben, de amiben biztos lehetsz az az, hogy Isten terve megvalósul. És többen vannak így a gyülekezetünkben, akik egyáltalán nem számítottak, hogy olyan élethelyzetekbe kerülnek majd, mint amilyenekben éppen most vannak. Mert Somogyi Zoli nem számított arra, hogy balesetet fog szenvedni, Fazekas Anna nem számított arra, hogy a nagybeteg édesapja mellett az édesanyja is műtéten fog átesni közvetlenül karácsony időszakában. Karcsi és Karol nem számítottak arra, hogy Karolnak a kórházban kell tölteni a kisbaba egészsége érdekében ezt az időszakot. És Bella nem számított arra, hogy be kell mennie a kórházba tüdőembólia gyanúval. Ez a világ még nem az, amire várunk. Ez a világ még nem az, ahova tartunk. Mert ott nem lesz majd olyan, ami megakadályozna bennünket az ünneplésben. De addig is az a feladatunk, hogy hordozzuk imádságban azokat, akik a testvéreink, akik most szükséget szenvednek. Úgyhogy gyertek, mindazokért, akiknek most a nevét említettem, imádkozni fogunk. Atyánk, itt vagyunk előtted az év utolsó napján, és micsoda megtiszteltetés, micsoda kiváltság, hogy a te jelenlétedben búcsúzhatunk ettől az évtől. Urunk, micsoda kiváltság, hogy ismerhetjük a te nevedet. Azt a nevet, amire minden térd meg fog hajolni, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. Azt a nevet, amely egyedül adatott az embereknek az ég alatt, amely által üdvözölünk is. És köszönjük, Úr Jézus, hogy ebben a drága névben, a te nevedben lehetünk itt együtt, és így hozhatjuk eléd a mi drága-drága testvéreinket. Így kérünk, hogy adj teljes és mihamarabbi felépülés Zolinak. Így kérünk, Úrunk, hogy tartsd meg Anna édesanyját a műtét után. Így kérünk, Úrunk, hogy te légy Karcsival és Karollal, és az ők is magzatukkal, hogy minden teljesen rendben legyen. És így könyörgünk, Atyánk, hogy te tartsd meg a te kegyelmedben és szeretetedben Bella egészségét a kis magzatával együtt. Kérünk, Urunk, hisszük, hogy ahogyan előbb imádkoztunk, és nem hullott a porba, úgy ez sem fog, mert drágák és becsesek, ezek az emberek a te szemedben, és drága és becses, ez a maroknyi nép a te szemedben. Legyen áldott mindezért a te neved. Amen. Foglaljatok helyet. Az emberek az év utolsó napján és ezekben a napokban tervezgetnek, összegeznek és tervezgetnek. És aztán az esetek döntő többségében nem történik akkora változás, mint amekkorát egyébként tervezünk. Ezt nem megszégyenítésképpen mondom, mert egy cipőben járunk, ez a realitás. Ugyanakkor miért van az, hogy ilyenkor az ember mégiscsak valamit tervezget, és azt mondja, hogy a jövő év alkalmas lesz arra, hogy valamit máshogy csináljak? Miért van ez? Azért, mert az ember itt a Földön reménységre van elhívva. És függetlenül attól, hogy valaki hitben jár-e és Krisztus követője-e vagy sem, a reménység ennek a földi életnek az egyik megtartó ereje. Hát miért van az, hogy egy csomóan úgy tekintenek a holnapra, hogy holnaptól megváltozom. Valami meg fog változni, mert a reménység magja az, hogy ennél, ami most van, lehet jobb, ott él a szívünk mélyén. Isten ajándékozott meg bennünket ezzel az ajándékkal. Ezzel a nagyszerű hármassal, a hittel, hogy kapcsolódhatunk hozzá, a reménnyel, hogy a változás lehetséges, és a szeretettel, ami összeköt bennünket, míg ezt az utat járjuk. És ez ott van az emberek szíve mélyén, hogy talán jövőre lehetséges az a változás, amire most vágyom. És tudjátok, hogy miért felfoghatatlan kiváltság az, hogy ma itt vagyunk? Azért, mert számunkra ez a reménység élő reménység. Ez nem pusztán abbéli reménység, hogy leadok néhány kilót, nem pusztán abbéli reménység, hogy talán azt nem követem el, amit ebben az évben elkövettem, hogy talán remélhetőleg megváltozik az élethelyzetem, ami a tavalyi évben nem változott, hanem mi tudjuk, teljes meggyőződésünk van arról, hogy van értelme a reménységünknek. Hogy tudjuk, hogy az, hogy hallunk háborús híreket, hogy az, hogy hallunk természeti katasztrófákat, az lehet, hogy félelemmel tölti el a szívünket, de azt mondja a mi Urunk, hogy amikor ezek megtörténnek, ne féljetek, hanem emeljétek fel a fejeteket. Amikor mindenkinek a félelem lefelé húzza a fejét, akkor ti emeljétek fel a fejeteket, és lássátok meg, hogy közel van a ti megváltásotok. Hát ebben reménykedünk. És ez teszi a mi reménységünket élővé és hatóvá. És tudjuk azt, hogy aki igazán képes változást hozni, az az, akivel mi napi, személyes kapcsolatban vagyunk. Hogy egyetlen helyen lehetséges, valódi, gyökeres és életet átformáló változás, és ez a názáreti Jézus Krisztus jelenléte. Ezt érzik azok, akik hozzájönnek 2000 éve, hogy van nála valami, és ez a valami nekem kell. Mert benne lehetséges a változás. A mai Isten tiszteletünk nem egy klasszikus igehirdetés lesz. Mert ahogyan gondolkodtam, hogy hogyan kellene zárnunk ezt az évet, arra jutottam, hogy mint egy edző, vannak olyan időszakok, amikor az edző bemegy a csapatával együtt az öltözőbe, és abban a néhány percnyi szünetben, amíg a következő mérkőzésre, vagy a mérkőzés következő felére készülnek, addig átbeszélik a stratégiát, és ha kell, akkor változtatnak, hogyha kell, akkor értékelik, hogy mi az, ami nem történt jól, és mi az, amin változtatnunk kell, és utána azt mondja, hogy hajrá, fiúk, megyünk tovább, és most nyerni fogunk. És aztán van olyan, amikor az edző azt mondja egy meccs végén, hogy szép volt, fiúk. Hogy szép volt, fiúk, lányok. Hogy most nem annak van itt az ideje, hogy azt mondjam, hogy ezt legközelebb lehetne jobban is csinálni. Hanem most annak van itt az ideje, hogy visszanézzünk arra, hogy mit értünk el az elmúlt évben. Hát ezt szeretném most megtenni. Az a Jézus, aki visszajön. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor, de egyre inkább gyanítjuk, hogy nem annyira messzi, nem annyira távoli ez a visszajövetel, mint amennyire eddig gondoltuk. És képzeljétek el, hogy ez azt jelenti, hogy bármikor, szó szerint bármikor megnyílik a menny ajtaja. Nekünk pedig készülnünk kell arra. De ez a készülés, ez nem valami megfeszített munkát jelent, ez a készülés azt jelenti, hogy még jobban vágyunk rá. Hogy még jobban, még többet belőled, Urunk. És ez a Jézus, ahogyan 2000 éve azt mondta, hogy figyeljetek, itt vannak ezek a hatalmas világító lámpatartók, mécsestartók, amikkel az éjszakákat megvilágították az ókorban. A gyülekezetek ilyenek. És én ott járok, mondja Jézus, a lámpatartók között, és nézem, hogy melyik hogy világít. És amelyik nagyszerűen világít, és nagy fényt ad, arra büszke vagyok. Amelyik kevésbé világít, azt kicsit megkocogtatom, megfújogatom, feltöltöm olajjal, hogyha arra van szüksége. Elmondom a lámpatartók vezetőinek, a gyülekezet angyalainak, elmondom, hogy mi az, amiben változtatni kellene, mi az, ahol döcög egy kicsit a szekér, és aztán azt mondom, hogy hajrá, menjünk tovább. Hát ez a Jézus ugyanúgy vezeti a gyülekezetet most is. Ugyanúgy vezeti a Trinityt, mint annak idején a szmirnai, a pergamoni, az efezusi, vagy bármelyik gyülekezetet a hét közül, akiknek a jelenések könyve hét levele szól. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy figyeljetek nyitott szívvel, nyitott füllel. És ahogyan azt mondta az Úr annak idején a tanítványoknak, hogy most kidolgoztuk magunkat. Most gyertek, csak ti magatok, gyertek velem egy nyugalmas helyre, és pihenjetek meg egy kissé. Hát ezt szeretném most. Úgyhogy ebben az évértékelőben, ami két részből fog állni, az első részében végigvesszük, hogy mi minden történt 2023-ban. A második felében pedig szeretném értékelni, hogy hogyan látom és hogyan látjuk a vezetőséggel a gyülekezetünk jelenlegi helyzetét, és ez milyen irányokat határoz meg a jövőben. Hát nézzük akkor. Segítsetek, indítsátok el, kérlek, az első diát. Na, amivel kezdenünk kell, az az, hogy történtek a múlt évben születések és újjászületések. És hogyha ez a kettő jellemez egy gyülekezetet, menjünk tovább, akkor az a gyülekezet egészségesnek mondhatja magát. Történtek fizikai születések, és történtek szellemi születések, vagyis újjászületések. 5 gyermekbemutatásunk volt, és 2 bemerítésünk, aminek kapcsán 8 testvér mondta azt, hogy Jézus Krisztus követője akarok lenni, és tudhatjuk róluk, hogy új életet nyertek, és mennyei állampolgárokká váltak. Ez fantasztikus! Menjünk tovább. A tanítvány képző kurzusaink lassan-lassan megtalálják a megfelelő formájukat, a megfelelő helyüket, és azt mondhatom, hogy nagyon nagy hatásfokkal segítik a gyülekezet tagjait arra, hogy azokká váljanak, akikké Krisztus őket elhívta. A TT1 és TT2, ez a Trinity Tanítványság 1 és a Trinity Tanítványság 2 kurzusok. Amikor 5 évvel ezelőtt megálmodtuk ezeket a kurzusokat, és azt mondtuk, hogy egy hagyományos bemerítés előkészítő helyett legyen egy hitbeli alapozó beszélgetés sorozat, amikor a közénk érkezők találkozhatnak azzal, hogy mi az, ami számunkra hitben fontos, és egy egész évadon keresztül, szeptembertől júniusig végig beszélgetjük a hit legfontosabb kérdéseit, hogy a Biblia alapján itt a Trinityben mi mit látunk igazán fontosnak, akkor nem is gondoltuk, hogy ez nem csak hitbelileg fog sokat jelenteni azoknak, akik ezen végigmennek, hanem közösségépítő ereje is lesz. És ez a kettő időről időre vetekszik egymással. Vannak, akik azt jelzik vissza, hogy ilyen megközelítésből, ilyen szisztematikusan még nem találkoztak a hitünk dolgaival. Mások pedig azt mondják, hogy olyan jó, hogy nem egyedül kellett keresnem a helyemet itt a gyülekezetben, amikor megérkeztünk, hanem egyből egy csapat vett körül. Aztán kisvártatva megszületett a tanítványság kettő kurzusnak a gondolata, régi nevén a második lépések, ami pedig azt tűzte a zászlajára, hogy miután valaki bemerítkezett, vagy a gyülekezet a tagsága köreibe fogadta, azután ne engedjük el a kezét, hanem kísérjük tovább azon az úton, ami Krisztus követését jelenti, és hadd ismerkedjenek meg a drága testvérek a tanítványi élet alapjaival. Mit jelent a gyülekezethez tartozni, hogyan tudott tartani a kapcsolatot Istennel, ezek lennének a lelki gyakorlatok, amiknek széles tárháza van, sokan talán nem is tudjátok, milyen gazdag ez, kivéve azokat, akik már részt vettek a második lépéseken. Aztán pedig legyen szó a tanítványi élet gyakorlati kérdéseiről. Hogyan állj hozzá a pénzhez, hogyan állj hozzá a házassághoz, hogyan állj hozzá a szexualitáshoz, hogyan állj hozzá a megbocsátáshoz, a tizedhez, és így tovább. És azt látjuk, hogy nem találtunk fel semmi újat, csak azt tesszük, amire Jézus elhívta a tanítványait. Tanítványokká hívjuk el az embereket. Nem baptistásítjuk őket, bár hálásak vagyunk a baptista egyháznak a védő ernyőért, hanem Krisztus követeivé hívjuk őket, és szeretnénk mindent megadni, hogy ezen az úton jól induljanak el. Két évad alatt, mert ugye egy naptári év az két évadba esik bele, két szemeszternek vagy fél évnek is mondhatnánk, 35 tanítvánnyal foglalkozunk Tibi testvérrel együtt. Ugye az egyik részük már azóta gyülekezeti tag, a másik részük valamikor a tavaszi fél év végén csatlakozik majd a gyülekezetünkhöz. Ezt a kiadványt láthattátok már korábban is, mert már 5 éve megszületett ennek a kiadványnak a gondolata. Hogy tudjunk valamit kézbe adni, legyen egy munkafüzet, ami segít megjegyezni, ami segít, hogy jegyzetelni tudjanak bele azok, akik részt vesznek ezeken a kurzusokon, hogy otthon náluk legyen mindaz, amit tanulnak, és újra át tudják olvasni. Így született meg az akkori első lépések kurzusnak a munkafüzete. Ez jelent most meg októberben ebben a immár nem a gyülekezetünk logójával díszített kiadványként, mert azt tapasztaltuk, hogy szélesebb érdeklődésre tart számot ez a kiadvány. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben 800 körüli darab fogyott el belőle a baptista egyház berkein belül. És továbbra is folyamatosan keresik a kollégák, és nem olyan régóta a Karakter könyvesboltban is kapható, és azt hallom Farkas Anditól, hogy keresik is egyre többen ezt a kiadványt, mert olyan érték van itt a gyülekezetünkben, amit mások is keresnek. És nem olyan rég pedig megjelent a második lépések kurzus anyaga is. Ilyen gyönyörű, nyomtatott formában. Sok évnek a munkája ért be, ezt Fekete Tibivel együtt írtuk, és most december 8-ától kezdve meg is jelent. Amikor arról beszélünk, hogy minden szeptemberi évadban meghirdetjük, hogy ha szeretnél újra találkozni a hitünknek az alapjaival, akkor gyere nyugodtan az első lépésekre, mert ez, ez nem az ovi. Hát ide testvérek jönnek és tanulnak Isten dolgairól. Hogyha neked úgy érzed, hogy szigetszerűen élnek Isten országa dolgai a fejedben, és nem áll valahogyan össze, akkor gyere el. Mindeddig nulla, azaz nulla ilyen testvér volt, aki ennek a meghívásnak a nyomán csatlakozott volna. De bátorítalak benneteket, hogy gyertek és éljetek ezzel a lehetőséggel, hogyha úgy érzitek. A második lépéseket, és lassan tanuljuk meg, hogy ez az első lépések kettő, a tanítványi élet alapjai, mert hogy a füzet sorozatunk címe lett ez, hogy első lépések. Ez olyan, amin azt gondoljuk, hogy mindannyiunknak részt kell vennie a tanítványi élete folyamán legalább egyszer. Higgyétek el, 20 éves Krisztus követés után is találkoztam olyan gondolatokkal benne, amikor írtuk, ami számomra is megerősítő volt, vagy éppen újszerű. Hadd mondjam azt is, hogy nyugodtan legyetek erre büszkék. Mi Tibivel azok vagyunk. Nyugodtan legyetek erre büszkék. Tudjátok, hogy hány gyülekezetnek van saját kiadású gyülekezeti tanítványképző anyaga? Nem akarom a nullát mondani, mert lehet, hogy nem tudok olyanról, de a nullához közelít. És nyugodtan legyünk erre büszkék, akár úgy is hadd mondjam azt, hogy egy vérbeli trinitisnek legyen ott a polcán mind a kettő. Mert hogyha éppen a hitalapokról szeretnél valakivel beszélgetni, akkor előveszed az első füzetet. Hogyha a tanítványi életről, előveszed a másodikat. Meg is tudod ajándékozni vele a barátaidat. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy ezt gondoljátok végig, akár a mai este folyamán tudtok ebből vásárolni, és a befolyó összeg a gyülekezetet támogatja. Szóval ez nem akármi, hogy a gyülekezetünkben az, ahogyan a tanítványképzésről mi gondolkodunk, az most már egyre szélesebb körben terjed, és hatással vagyunk ilyen módon is. A következőben megvalósult látásokról szeretnék beszélni. Egészen messzinek tűnik már, pedig márciusban volt az első debreceni GLS vezetőképző konferencia. Nagyon-nagyon sok munkát tettünk bele, elsősorban Kisné Nyéki Évi, ezúton is köszönjük neked, Évi, és az a csapat, ami ezen dolgozott. Tudom, hogy sokan sokféleképpen értékelik és értékeltétek ezt a rendezvényt. Volt egy olyan furcsasága, hogy nem elsősorban a magunk számára rendeztük, hanem elsősorban missziós céllal szerettünk volna sok embert elérni. És bemutatni nekik, hogy a keresztények azok értelmes emberek, akik a vezetésről és a hatásgyakorlásról is nagyszerűen gondolkodnak. Azt gondolom, hogy ezt a célt elértük, és hogyha valamilyen célt kell megfogalmazni, amit elértünk, akkor az lenne, hogy megjelentünk a városban. Úgy is mondhatnám, hogy feltettük a Trinity-t az embereknek a térképére. Az is hozzátartozik az igazsághoz, ahogyan láthatjátok, hogy nem vittük tovább a fonalat. Ezt majd meglátjuk, hogy Isten hogyan vezet bennünket, de minden esetre nem véletlenül írtam úgy, hogy ez egy megvalósult látás. Sokféle gondolatot meg lehet fogalmazni arról, hogy hogyan jutottunk erre, de az biztos, hogy Isten azt mondta, hogy ezt csináljuk meg, és mi pedig megcsináltuk. A következő megvalósult látás, hogy volt egy életünk Krisztusban hétvégénk. Ezen a hétvégén 8 szolgáló szolgált 16 résztvevő felé. Hát lassan több mint 3 éve lesz, hogy Tóth Tomival elkezdtünk beszélgetni erről, És most azt láthatjátok, hogy már 16 testvérünk abban az áldásban részesült, hogy végig gondolhatta az egész életét, hogy mélységében tanulhatott a saját sebeiről, a saját fájdalmairól, félelmeiről, frusztrációiról, és mélységi tanítást és Jézus jelenlétének a légkörét kaphatta arra, hogy elindulhasson az ebbéli változás útján. Eddig 16-an voltak ilyenen, és láthatjátok itt mögöttem a jövőt. A következő fél évben a tervek szerint már 10 szolgálóval fog menni ugyanez az életrendezési hétvége, 20 résztvevővel. Már most vannak olyanok, akik azt kérdezgetik, hogy de hát miért az első, illetve második lépésesek számára tartjuk fent ezt az alkalmat elsősorban? Hát én is úgy jönnék. Keressétek bátran Tomit, és el fogja mondani, hogy mikor és hogyan tervezzük, hogy egyre szélesítsük ezt a lehetőséget a gyülekezet minden tagja számára. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy akár a GLS, akár az Életünk Krisztusban hétvége egy mennyből indított, megvalósult látás. Jézus vezeti a gyülekezetünket. Ahogyan azt mondja, hogy reményteljes jövőt adok nektek, ugyanúgy azt mondta, hogy ezt szervezzétek meg. Ugyanúgy azt mondta, hogy szeretném, hogy az embereknek legyen lehetősége egy hétvége alatt átgondolni az életüket, átélni az én mindent elsöprő megbocsátásomat, és új életet kezdeni Krisztusban. És ezt a látást visszük tovább. Ez már most látható, hogy visszük tovább, és egyre inkább szélesedni fog. A következő megvalósult látás a lelki gondozói szolgálat. Eljutottunk arra a vezetőséggel, hogy szükséges beállítanunk még egy olyan embert, aki mélységében és még hatékonyabban tud az emberi lelkekkel foglalkozni. Hát így indult be a lelki gondozói szolgálat Tóth Tamás testvérünk vezetésével, aki egyúttal ugye a gyülekezetünk függetlenített, félállású gyülekezeti munkatársa. Ehhez a kifejezéshez fűznék néhány gondolatot. Amikor egy lelkipásztorról, vagy egy hivatásos lelki gondozóról beszélünk, akkor nem azt jelenti ez a két fogalom, hogy itt valami olyan emberekről van szó, akik ájtatosan imádkoznak egész nap, mert egyébként más normális munkát nem tudnának végezni. De azért nekik adunk valamit. A függetlenített szónak itt óriási jelentősége van. Arról beszélünk, hogy amikor egy gyülekezet megérti azt, hogy fontos, hogy az Isten dolgaival valaki úgy foglalkozzon, ahogyan nekünk a civil munkánk miatt nincsen olyan időben lehetőségünk, akkor függetlenít embereket erre a szolgálatra. Ezt jelenti a lelkipásztor, és ezt jelenti Tóth Tomi esetében a függetlenített lelki gondozói munkatárs. Ez azt jelenti, hogy az ő ideje is ugyanolyan drága, mint a tied vagy az enyém. Ez azt jelenti, hogy amikor ő időt szán valakire, és megkeres, hogy gyere, és kérlek, beszélgessünk, hogyha kedvet tartja, és most csak rólad van szó, és a te problémádról, akkor ez fontos. És a gyülekezetünk erre anyagiakat fordít. Hogy én, mint a lelkipásztor vezessem a gyülekezetünket, és keressem azt, hogy Isten merre akar vinni, és Tomi személyében pedig a gyülekezetünk fontosnak tartja azt, hogy legyen valaki, akivel tudtok beszélgetni, és ahol csak ti magatok vagytok a fókuszban. Ahogyan le is írta a tegnapi levelében, 34 testvérrel 91 beszélgetésen van túl, szeptember óta. Szerintetek komolyan veszi a munkáját? Hetente beszélgetünk, és látom, hogy mennyire szeret benneteket. És mennyire szereti az Urat, és mennyire szereti a gyülekezetünket. Amikor megkeres benneteket, ragadjátok meg ezt az alkalmat. Vagy ha felmerül bennetek, hogy jó lenne beszélgetni valakivel, keressétek bátran. Higgyétek el, majd ide fogok jutni a végére, a gyülekezetünk megújulásának, megfrissülésének, az élet áramlásának ez az egyik útja. Nem is sejtenénk, hogy mennyire. Úgyhogy így is köszönjük, Tomi, innen is, így az év végén, és hogy beálltál ebbe, és hogy végzed ezt a nagyszerű szolgálatot. Mert ez egy megvalósult látás. És végül ne feledjük el a nyári táborunkat, ahol imádságban jöttünk az Úr elé erőteljesen, a beteg gyermekeinkért és a gyermekre várókért. És ne menjünk el amellett, a tény mellett, hogy annak az imádságnak van gyümölcse. Annak a leborulásnak van gyümölcse. Mert itt ül Andor, és itt van Rebeka, és Rebeka egy olyan magzatot hord a szíve alatt, akiről az orvosok korábban azt mondták, hogy ez a baba nem fog megszületni. Úgyhogy ez egy olyan csoda, amire itt az év végén mindenképpen emlékeznünk kell. Most ezt, hogy így egy csokorba szedtük, és azt mondjuk, hogy lelki gondozói szolgálat, életrendezési hétvége, GLS, meghallgatott imádságok. Nem vezet bennünket az Úr. Nincsen itt az ő jelenlétével, hát dehogy nem. Erőteljesen vezet bennünket. Itt van, fontosak vagyunk neki, és szeret bennünket. Így az összegzés után nézzük akkor, hogy mindaz, amit az elmúlt évben átéltünk, milyen irányokat mutat a jövőre nézve. Növekedésben vagyunk, ugye erről beszéltem a tanítványképző kurzusaink kapcsán is. A növekedés szükségszerűen új kezdeményezéseket kívánt meg, és ezek az új kezdeményezések változásokat is hoztak. A gyülekezetek olyanok, mint egy élő szervezet, mint egy test. Olyanok, mint egy nagy család. Különböző életszakaszaik vannak. A gyülekezetek életéről nem lehet pontos, függvényszerű diagramokat rajzolni, mert élő organizmusok. Lehet nagyszerű tendenciákat leszűrni egy-egy időszakról. Lehet azt mondani, hogy minden gyülekezet olyan, mint egy szervezet, van egy születési időszaka, van egy virágzási időszaka, és majd valamikor el fog jönni a hanyatlásnak az időszaka. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy mi most a felfutási, virágzási időszakban vagyunk. Volt egy mozgalmi időszak, és az elmúlt 8 évben már a megszilárdulásnak az időszakában vagyunk. Kialakultak a kereteink, kialakult egy nagyon erős, masszív struktúra, ami azt szolgálja, hogy minél több tanítványt tudjon megtartani a gyülekezetünk. Erre edzük a vállainkat, azért építjük a struktúrát. De ezen belül időnként jönnek olyan időszakok egy-egy gyülekezet életében, amikor abban a helyzetben kell keresni, hogy most a nagy családunk életére vonatkozóan mi a legfontosabb. Hogyan kell úgy gondoskodni a családunkról, hogy jól érezzük magunkat, és tudjunk tovább menni az úton, hogy senki ne dőljön ki. Hát ezekről szeretnék most beszélni. Csak így röviden vegyük számba, hogy hány újdonság, változtatás történt csak a mögöttünk álló időszakban. Hát vettünk egy nagy levegőt, és azt mondtuk, hogy több évi gondolkodás és némi előkészítés után átalakítjuk a házi csoportrendszerünket. A Az irányított modellről áttértünk az organikus modellre, és azt mondtuk, hogy a házi csoportjaink baráti alapon szerveződjenek, vagy ha nem is baráti, de szimpátia, vagy közös érdeklődés alapján. Ennek a szervezeti része egészen jól végbe ment, de hát a házi csoport vezetőkkel beszélgetve, meg úgy, hogy mi magunk is benne vagyunk egy-egy házi csoportban, látjuk, hogy mint minden rendszerváltásnak, vagy változtatásnak, hát a rendszernek van némi recsegése, ropogása. Itt szeretném azt mondani, hogy rendkívül büszkék vagyunk rátok. Amikor én a Trinity-ről beszélgetek, vagy beszélek másoknak, akkor mindig kiszoktam hangsúlyozni, hogy ez egy rugalmas gyülekezet. Hát ez az átalakítás, ez minden rugalmasságunkat megpróbálta, és jól jöttünk ki belőle. És kérjük a türelmeteket, hogy mint minden rendszerváltás után szépen majd leülepszik a vihar, vagy a víz kitisztul, és tudunk menni tovább ebben a megújult struktúrában. Eljött az ideje, megléptük, de minden esetre felkavarta az állóvizet. Aztán a dicsőítő csoportban vezetői struktúraváltás történt. Az addigi egyszemélyű vezetés helyett egy háromszemélyű vezetés alatt működik most a dicsőítő csoport. És hát láthatjátok, hogy időnként a zenei stílus kicsit más, mint eddig. Időnként, aki megszólal, vagy vezeti, az más, mint eddig. És Ruben, mint zenei vezető, Máté István, mint technikai vezető, Sárvári Tomi, mint a szolgálati ág vezetője, állnak ennek a szolgálatnak az élén. Mivel itt állnak előttünk, ezek a változások a szemünk előtt zajlanak. Ezek nem előkészítetlenek soha, de hát nyilván, amikor elkezdjük megvalósítani a változtatást, az megint okozhat némi bizonytalanságot. Mert az, ahogyan eddig megszoktuk, az onnantól kezdve nem úgy működik. Aztán nem is olyan rég itt az őszi évadban azt mondtuk, hogy az alkalomvezetői szolgálatba is rajtam kívül bevonunk még testvéreket. Ez szintén olyan, hogy én végtelenül örülök ennek a változtatásnak. Azt gondolom, hogy olyanok állnak ide, akik szuperül végzik ezt a szolgálatot. És ebben is kérjük a türelmeteket, hogy ez is kiforja magát szépen lassan. Keressük mi is ennek a kereteit. Egy kollégám úgy fogalmazott, egy előttem járó bölcs kollégám úgy fogalmazott, hogy a lelki pásztor, amikor vasárnap megjelenik, akkor olyan, mint a szülésre felkészült nő. Arra vár, hogy megszülhesse az üzenetét, és átadhassa. És jó, hogyha nem kell mással törődnie. Hát nem tudom, hogy emlékeztek, akiknek a felesége az elmúlt időszakban szült, hogy nem annyira akar mással foglalkozni, mint azzal, hogy végre életet adjon annak a kisbabának. És ezért, amíg ennek az alkalomvezetői szolgálatnak a keretei is kialakulnak, biztos bele fog telni egy kis időbe. De minden esetre ez is olyan változás volt, ami egy kicsit felborzolta az addigi megszokott menetét a dolgoknak. A köszöntő szolgálattal kapcsolatban ugyanez a helyzet. Szeretnénk, hogyha már a gyülekezetünk alapértéke a befogadás, akkor ezt minél inkább kitenni az ajtókon kívülre, hogy az első impresszió olyan legyen, hogy de jó, itt már vártak rám. Ezzel kapcsolatban is megfogalmazódott sokféle vélemény. Kérünk is benneteket, hogy mondjátok a véleményeteket, mert szeretnénk jól csinálni és úgy alakítani, hogy ez mindenki számára a befogadás érzetét keltse. Aztán, ezzel is kezdhettem volna, de nem véletlenül hagytam ide a végére, hogy ha mindez nem lenne elég, akkor szeptemberben lebonyolítottunk egy vezetőségválasztást. Az új két vezetőségi tagunk prímán beállt az újraválasztott vezetőségbe, nagyszerűen, megyünk, mint kés a vajban együtt tovább, de ez nem jelenti azt, hogy ne érzékeltük volna, hogy ez is egy nagy léptékű változás. És létrehívtunk egy missziós csoportot, amiről egyre többet fogtok hallani, de még ez a csapat is keresi a helyét. és a kereteit. Azért foglaltam ezt így össze a számotokra, hogy lássátok, hogy ez nagyon sok változás. Ennyi változást nehezen bír el egy emberi lélek. A változások jó dolgok irányába mutatnak, de a változás az mindig megterhelő, mert azt, ami eddig működött, ami ismerős volt, amit szerettünk, az picit megbillen. A következő mini statisztika, és most már a vége felé járunk, az azt illusztrálja, hogy miért ezt a megfeszített kötelet hoztam ide illusztrációként. A gyülekezetünk 70%-a benne van valamilyen szolgálatban. Ez egy nagyon magas arány. Ez megint csak egy hála ok, erre büszkék lehetünk. A testvériség 70%-a fontosnak tartja, hogy a lelki ajándéka szerint szolgálja az Urat itt a gyülekezet keretein belül. 32 szolgálati ágban tevékenykedünk. 120 gyülekezeti tagból 82 tag szolgál, illetve 7 olyan testvér, akik még nem gyülekezeti tagok, mert például láthattátok itt is most az ütős szekciónál, hogy fiatalok is szolgálnak, akik még nem gyülekezeti tagok, a technikában is ott ülnek olyanok, akik még nem gyülekezeti tagok, és van még egy-két ilyen hely. Velük kiegészülve 89 fő szolgál valamilyen területen a gyülekezetünkből. 56%-nak egy szolgálata van, ez is több, mint a gyülekezet fele. 27%-uknak két szolgálata van, ez majdnem egy harmadot jelent, és 17%-nak három vagy több szolgálata van. Ez azt jelenti, hogy majdnem a gyülekezet 20%-a, és itt emberekről beszélünk, három vagy több szolgálati területen áll helyt. Azért, hogy Isten népe erősödjön, és be tudja tölteni a küldetését. Na ez a szám, ez nem jó, hogy ilyen magas. Azért hoztam illusztrációnak ezt a kifeszített kötelet, mert a vezetőségén azt beszéltük, hogy olyan a gyülekezetünk, mint egy kifeszített íj, vagy mint egy megfeszített kötél. Az íjjal akkor tudsz lőni, és jól lőni, és célozni, hogyha ki van feszítve. De nem tudsz vele tovább lőni, hogyha elszakad. A gyülekezetünk nagyszerűen működik, mert nagyon sokan szeretik az Urat, szolgálnak, de sokan túlfeszítettek. A következő időszakban ezen változtatnunk kell. Tehát ez egy stratégiai célkitűzés, hogy fel kell szabadítanunk embereket, hogy ne szolgáljanak ilyen sok szolgálati területen, még akkor sem, ha egyébként bírnák, hanem keressük azokat, akik megtalálhatják ezekben a szolgálatokban a helyüket. A gyülekezetünk egyik alapértékének a mottója, annak, hogy befogadó gyülekezet vagyunk, ez a mottó, hogy együtt járjuk a helyreállás útját. Ez azért egy rendkívül fontos mottó, mert mindkét csoportnak, ami a gyülekezetünket alkotja, egyaránt a magáévá kell tenni. Már 5 évvel ezelőtt, mikor ez a mostani növekedési hullám elindult, már akkor azt mondtuk, hogy szeretnénk olyan gyülekezet lenni, ami otthonosság érzetet ad a hozzánk érkezőknek. Hát erről kis túlzással egytől egyig beszámolnak azok, akik ide érkeznek közénk. Viszont meg kellett látnunk az elmúlt időszakban, hogy ennek nyomán megbillent az egyensúly. És a növekedés nyomán bekövetkező változások miatt egyre több helyről hallottuk, hogy nem olyan már a gyüli, mint régen. Hogy már nem teljesen úgy érzem bennem magam, mint régen. Hogy néha már az az érzésem, hogy ez nem is az én gyülekezetem. Na ez a véscsengő. A pásztor meg a vezetőség feje fölött ez a piros lámpa. Mert ez azt jelenti, hogy mi egyszerre szeretnénk otthonosság érzetet biztosítani azoknak, akik közénk érkeznek, és biztonság érzetet azoknak, akik itt vannak, akik itthon vannak. Mert hogyha a családodban a saját családtagjaid egy idő után nem érzik magukat biztonságban, akkor ott sürgősen változtatni kell. Na hát ezt értjük meg. Úgyhogy, az előttünk álló időszakban 3 dia van még hátra. Az előttünk álló időszakban sokkal nagyobb figyelmet fogunk fordítani önmagunkra. Az elmúlt években, amellett, hogy építettük a gyülekezeti struktúrát, a legtöbbször a zászlónkra a missziót tűztük. Ez rendben van így, hiszen egy nagy misszió parancs az, amit Jézus ránk hagyott. De ezzel együtt egy picit megborult a családunknak a biztonság érzete. Ezt szeretnénk helyreállítani. Jobb könyve, amiről januártól kezdve szó lesz itt a gyülekezetben, ott olvassuk a következő igét. Szeretetre van szüksége a szenvedőnek. Szenvedésből, fájdalomból pedig van közöttünk bőven. Úgyhogy keressük annak az útját, hogy hogyan tudunk még jobban odaállni mellétek a fájdalmaitokban és a nehézségeitekben. És szeretnénk úgy, mint a képen látható barátok, amikor olyan élethelyzetbe kerülsz, hogy meg kell mászni egy előtted magasodó akadályt. Nem tudjuk helyetted megmászni, meg az nem is a mi sziklánk, amit meg kell mászni. De szeretnénk ott állni mellettetek, mögöttetek, és tartani benneteket. Ott lenni védőhálóként. És a következő időszaknak a fókuszát ez az igevers határozza meg. Jézust szeretnénk látni. Annyi mindenről van szó keresztény körökben. Mi is olyan nagyszerű dolgokat tűztünk az elmúlt években a zászlónkra. A következő időszaknak, nem tudom, hogy ez egy éve, azért nem mondom, hogy egy év, lehet, hogy több. A következő időszak irányának a mottója ez. Jézust szeretnénk látni. Mert tudjátok, én azt látom, és ez a vége, azt látom, hogy amikor a keresztények nem ezt helyezik fókuszba, akkor menthetetlenül félre mennek. Nagyon sok mindenről lehet beszélni egy gyülekezetben. Amikor ez megy félre, akkor ott szemtengely ferdülést kapnak az emberek, és óhatatlanul félre fog siklani az életük. Azt szeretnénk előtérbe helyezni és fókuszba állítani az előttünk álló időszakban, hogy az legyen a legfőbb vágyad a saját személyes életedben, a családod életében és a gyülekezetünk életében, hogy Jézust szeretnénk látni. És ez lesz a jövő vasárnapi igehirdetésnek a témája és központi igéje. Hogy én Jézust szeretném látni. És ha ez megvalósul, a következő időszakban nem sok dolgot kérünk tőletek. De az a néhány dolog, amit kérünk tőletek, ez kulcsfontosságú. Nem szeretnénk tovább feszíteni a határaitokat, meg a magunkét sem. Nem ábrándozunk olyan léptékű növekedésről, ami szétfeszíti a mi nagy családunknak a kereteit. Mindjárt mondom, hogy miért nem ábrándozunk. Nincs szükség ábrándozni róla. Ezt a 3 dolgot vegyétek, kérünk. Nagyon-nagyon komolyan, és többet nem kérünk az előttünk álló időszakban. Az Isten tiszteletet tartsátok kiemelt fontosságúnak, mert itt hangzik az Isten igéje, ami a gyülekezetünk számára szól. Tartsátok kiemelt fontosságúnak a házi csoportokat, mert az a közösségépítés helye, a tehermegosztásnak, az imádságnak a helye. És kérünk benneteket, hogy nagyon vegyétek komolyan az első lépések egyet és az első lépések kettőt. Mert azért hoztuk létre őket, hogy ezt a tanítványi pályát, ezt sikerrel tudja mindenki megfutni. És azt tapasztaljuk, hogy az első lépések egyen még úgy nagyjából ott vannak azok, akik szeretnének a gyülekezethez csatlakozni. De aztán valahogy elfogy a lelkesedés, és pont akkor, amikor már arról lenne szó, hogy hogyan tudsz előremutató és gyümölcsöző tanítványi életet élni, hát ott már nincs akkora lendület. Ezt szeretnénk, hogyha nem így lenne a ti érdeketekben. Ezt szerettem volna megosztani veletek, és most hívlak benneteket egy nagy tapsra. Mert lassan odakint nem is lehet majd hallani más, csak petárda durrogást. Az sem rossz, meg majd mi is perceken belül fellőjük a saját rintis tűzi játékunkat. Na azért szeretném, hogy adjunk egy nagy tapsot, hogy kifejezzük egymás felé azt, hogy szép volt fiúk. Hogy szép volt fiúk. Óriási megtiszteltetés a számomra itt állni előttetek. Az az igazság, így csendben megsúgom itt az év utolsó napján, hogy én nem tudok ennél nagyobb megtiszteltetést az életemben, mint itt lenni előttetek, pásztorként. Egyúttal szeretnék bocsánatot kérni a mulasztásokért, ezt mindig meg fogom tenni, és higgyétek el, hogy nem smúzolásból, vagy nem azért, mert kötelező, hanem tényleg így gondolom. Számos hibám van, tudok is róla, amiről nem tudok, arra figyelmeztessetek, és szeretnék veletek együtt menni tovább. És azt szeretném mondani nektek így az év utolsó perceiben, hogy ez egy nagyszerű év volt. Sok mindent tettünk. Annyira sok mindent tettünk, hogy kicsit bele is szakadtunk. Úgyhogy a cél az nem az, hogy tegyünk még többet, hanem a cél az, hogy Jézust szeretnénk látni. Vidd vissza kérlek az utolsó diára. Hogyha komolyan vesszük mindannyian az Isten tiszteleti látogatást, ha komolyan vesszük a házi csoportokat, ha komolyan vesszük a tanítványképzésünket, hát gyerekek, az fogja a missziót úgy megerősíteni, hogyha a tanítványok tanítványok, nem fogyasztók, nem gyülekezeti tagok csupán, hanem Krisztus tanítványai, akik tisztában vannak a saját identitásukkal, azok legyőzhetetlenek. Azok a hegyen épült város, azok a föld sója. Ennek a szerves következménye lesz a misszió. Úgyhogy hajrá, szép volt fiúk, szép volt lányok, taps! Azt, az Úr pontosan tudja azt, hogy ebben a tapsban ő benne volt. Jó, még mielőtt valaki úgy érezné, hogy hát ez méltatlan volt, magunkat tapsoljuk itt. Dehogy is! Aki legjobban tapsol, az az Úr. Gyertek, álljunk föl, és így szeretnék hálát adni az elmúlt évért. Urunk, teljes szívünkből hálásak vagyunk. Itt vagyunk előtted, és megvalljuk, hogy szeretünk téged. És köszönjük, Urunk, a mögöttünk álló évet. Köszönjük, hogy a te bátorító tekintetedet érezhetjük a hátunkban, ami mindig bátorít, ami felhatalmaz, ami megnyugtat, megóv és megvéd bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy a tieid lehetünk. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket elmúlhatatlan, véget nem érő szeretettel, egészen addig még megérkezünk hozzád a mennybe. Atyán, köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt évünkben úgy, ahogy fel sem tudjuk fogni. Köszönjük, Urunk, hogy nem csak egy-egy programban voltál velünk, nem csak a vasárnapjainkban voltál velünk, hanem velünk voltál az életünk minden egyes tized másodpercében. Dicsérünk, Urunk, azért, mert fel sem tudjuk mérni ezt a szeretetet. Mert magasabb, mint az ég, mert mélyebb, mint a tenger. És hogyha eljutunk egyik vagy másik végéig, akkor is nálad lyukadunk ki. Köszönjük, Urunk, azt a reményteljes jövőt, amit elénk adsz. Köszönjük, hogy lesz lehetőségünk csendben várni rád, Urunk. És köszönjük, hogy elindítasz bennünket egy olyan úton, ami mindenképpen gyümölcsöző lesz, mert Jézus, mi téged szeretnénk látni. Legyen ezért áldott a te neved, és kérünk, hogy maradj velünk ma este is, és az egész jövő évünkben a te hatalmas nevedért. Amen.